Köszönjük neked, Úr Jézus, a mögöttünk hagyott hetet. Köszönjük az estéket, az előkészítő alkalmakat. Köszönjük a nagypénteki bűnbánati Isten tiszteleteket, húsvét vasárnapot, a húsvét hétfői Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy vehettük az úri szent vacsorát. Köszönjük, hogy lehettünk veled egy közösségben, és ott az úrasztala körül is lehettünk veled és a mi lelki testvéreinkkel is egy közösségben. Olyan jó azt tudnunk, látnunk, éreznünk, hogy valóban nincs előtted személyválogatás, hiszen ott mindenki csak úgy áll a sorba, mint bűnös, de bocsánatra szoruló gyermeked, és ebből a szempontból is csak ugyanolyanok vagyunk, rád szorult, rád utalt emberek. Köszönjük ezeket a mögöttünk hagyott alkalmakat, köszönjük az igéket, amiket elmondtál. Köszönjük, hogy így készülhettünk. Ezekre az emlék alkalmakra, amikor emlékeztünk nagypéntekre, és emlékeztünk húsvétra. És úrunk, újra megvalljuk, hogy többet szeretnénk mi emlékezésnél, veled való élő közösséget szeretnénk. Szeretnénk újra meg újra lélekben megállni a kereszt alatt, és szeretnénk találkozni veled feltámadott Úr Jézus, és aztán veled közösségben maradni. Igen, Urunk, nekünk is a hit, az egy nagyon nehéz kérdés. Megvalljuk neked őszintén, hogy nekünk sem könnyű hinni a húsvéti csodát és titkot, hiszen nem láttunk ehhez foghatót, hogy valaki halottak közül föltámad, és nem látunk soha. És te mégis azt kéred, azt várod, hogy mi higgyünk benned, mint feltámadott Jézus Krisztusban. És azt is tudjuk, Urunk, hogyha ez a hit nincs, akkor nincs kereszténység sem, nincs reménység. De olyan jó tudnunk, hogy 2000 éve van, mert mindig voltak emberek, akiknek a szívét megnyitottad. Köszönjük, Urunk, hogy ott az első tanítványoknak is, húsvét után, akikkel találkoztál, elvetted a szemük elől a hályogot, és egyszer csak látni kezdtek téged, és megismertek. És fölismertek a hangodról, vagy arról, hogy megtörted a kenyeret. Olyan jó hallani az emmausi tanítványokról, akik mikor veled sétálhattak, akkor bár még nem ismertek föl, de a szívük már gerjedezett, mert úgy beszéltél. Úrunk, szeretnénk mi is olyan ige hallgatók lenni, akiknek tud gerjedezni a szívük. Könyörülj meg ezekben a dolgainkban is mi rajtunk. Eléd hozzuk most a közösségünk minden tagját. Azokat, akik távol vannak most éppen, betegeinket, azokat, akik lelkileg vannak nagyon távoli utakon te tőled. Eléd hozzuk azokat, akik reménytelenségben vannak közülünk, vagy éppen tőlünk távolabb. Elédbe hozzuk, Urunk, azokat, akiknek a szívében fájdalom vagy csalódás él, éppen most is. Kérve, hogy látogass meg őket, és egyben hálát is adunk a közösségért, ami mindig a gyógyulás helye is lehet. Segíts, Urunk, hogy mi egyen-egyenként tudjunk hozzád tartozni, a te erőidből kapni, és a másik számára gyógyítólag ott lenni. Köszönjük, hogyha lehettünk ilyenek, és köszönjük, hogyha mások ilyenek voltak a mi utunkon, mert mellé léptek, és meghallgattak, és letörölték a könnyeinket, elfogadtak. Hogy add nekünk, Urunk, hogy így tudjunk szeretni, így tudjuk egymást is szeretni. De ez a szeretet hadd táplálódjék a főpásztortól, minket halálosan szerető Krisztus Jézustól. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy ennyien itt lehetünk. Te látod, ki milyen útról érkezett, kinek milyen napok állnak mögötte. Csendért kérünk, figyelemért. És ezért és azért, hogy ebben a csendben te megjelenhess. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, Urunk. Amen. Az igét János evangéliumából olvasom. Az evangélium végéből, az evangéliumnak tulajdonképpen a legvégét. Ez a 21. rész 15-től a 25-ig terjedő igeversek. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki Jézus: Legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus: Őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala neki Jézus: Szeretsz-e engem? És mondta néki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus: legeltessed az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezéd magad, és oda mégy vala, ahová akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondvám, szóla néki: Kövess engem. Péter pedig megfordulvám látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá: Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak: Uram, ez pedig mind lészem. Mondanék Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg? Pedig Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg, hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megírattatának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Amen. János evangéliumának a végéről olvastam az igét, így fejeződik be János evangéliuma. Ennek a 21. résznek a második fele ez, amit most hallottatok, ennek az első felében pedig a következő írattatott meg. A genezáreti tónál játszódik egy jelenet, amikor is elmegy Péter, és hat másik tanítvány őt követve a tóhoz halászni. És megjelenik a derengő hajnalban az Úr Jézus a parton, és ezek a tanítványok egész éjszaka nem fogtak semmit. És akkor azt kérdezi tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. A fáradt tanítványoknak csak ennyi a tömör és mindent kifejező válasza, hogy nincsen. És Jézus azt mondja, hogy akkor vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. És azt írja az ige, hogy kihúzni már nem tudták, annyi hal volt a hálókban. És amikor ezt látják a tanítványok, akkor egy fölismeri a parton álló alakot, és az, aki fölismeri, ez János. És érdekes módon János sem fölkiált, hogy az Úr van ott, hanem azt írja az ige, hogy Péternek szól. És Péternek azt mondja: az Úr van ott. Akkor Péter föllelkesül, tele van a szíve vágyjal, lelkiismeret furdalással beveti magát a vízbe, körülövezi magát ruhával, ez a tisztelet jele volt, hogy félmeztem, ő nem akart kimenni, beugrott a vízbe és kiúszott Jézushoz. Nagyon szépen írja le az evangélium ezt a jelenetet, hogy mikor kérnek a tanítványok Péter után, akkor azt látják, hogy parázs van. Parázs várja őket a parton. A parázson hal, és oda készítve kenyér. Így várja őket a mester reggelivel. Az egész éjszaka csődösen telt számukra, profi halászok, tudjuk, nem fognak semmit, nagyon fáradtak, végigdolgozzák az éjjelt, fáznak. És a parton álló feltámadott úr meleget készít nekik, parázson ott van a hal, előkészítve a kenyér, hogy megreggeliztesse őket. Gyönyörű ez a jelenet azért is, mert Jézus nem feddi meg őket. Nem mondja nekik, hogy fiaim, mit csináltok itt. Nem olvassuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy hát egyszer nem hívtalak már el titeket a halászhálók mellől. Nem olvassuk azt, hogy Jézus letorkolja őket, hogy hát nem azt mondtam nektek, hogy embereknek halászaivá lesztek? Mit kerestek meg itt a tavon? Hanem csak szelíden velük van, mint jó pásztor, aki eljött, értük, újra összegyűjti az övéit, akiknek enni ad. Meleggel és étellel várja őket, csodát mivel, és bőséges fogással ajándékozza őket. Itt kapcsolódunk be a történetbe, amit az imént olvastam, ugye úgy kezdődik, hogy miután ettek, miután megebédeltek, mondja az ige. Emlékszetek rá, hogy húsvét után 10 nappal megjelenik az Úr Jézus Tamás miatt. Mert az első megjelenésekor nincs ott a 11 tanítvánnyal. Megjelenik Tamásnak, hogy bizonyítsa azt, hogy ő él. Ahogy akkor ott Tamás miatt jelenik meg az Úr, itt Péter miatt. Most Péterrel van dolga. A háromszori kérdés, hogy szeretsz-e, jól tudjuk, emlékeztetés Péternek. Hiszen 3-szor tagadja meg a főpap udvarába, és most nem véletlenül 3-szor kérdezi, Péter, szeretsz-e engem? Péter nem mondja már, hogy jobban. Nem mondja, hogy jobban szeretlek, mint azok. Jézus nem véletlenül így kérdezi, jobban szeretsz engem, mint ezek? De Péter válaszában ez már nincs ott. Jézus föloldozza Pétert. Ahogy írják a teológusok, helyre állítja Pétert. Helyre állítja Péternek a belső, kimozdult lelki békéjét, és újra békességet teremt benne. De nem csak biztosítja a bocsánatáról, hanem Péter itt új ember lesz. És kap egy megbízatást is. Péternek nagy szüksége van a feltámadottal való találkozásra, mert most lesz alkalmassá arra, hogy a feladatot, a feladatát elvégezze. Szüksége van erre a találkozásra. Sokszor volt, hogy Péter fogadkozik. Péter kijelent, Péter erővel magyaráz, Péter elvállal dolgokat, mindenbe belekezd, belecsap, de kiderül róla, hogy nem alkalmas. Ezután alkalmas lesz. Jézustól itt kap feladatot. Most nem Péter ajánlkozik, hanem Jézus mondja meg, hogy mi legyen az ő feladata. Azt mondja neki, legeltesd az én juhaimat. Pétert nem a világ misszióba küldi Jézus. Péternek más a feladata. Péternek Jézus juhait kell legeltetni. Ez az ő speciális feladata. A saját nyájának a legeltetésével bízza meg. Ehhez pedig úgy tűnik, hogy a legfontosabb szempont Péterben, hogy szeresse Jézust. Jézus szeretete ehhez a legfontosabb. Ha Isten Péterre a nyáj vezetését bízza, neki szeretnie kell a főpásztort, a feltámadott urat. Mert aki nem szereti Jézust, akármilyen közösséget vezet, nem lehet jó pásztora. Aki nem szereti Jézust, akármilyen közösséget vezet, mint kis pásztor, nem lehet jó vezető. Nem véletlenül mondja Jézus, szeretsz engem? Péter válaszol, hogy igen. Akkor legeltesd ezt a nyájat. Aki Jézust igazán nem szereti, nem lehet jó pásztor. Mert a pásztorkodáshoz pásztor szív és pásztor szem szükséges. Jézusi alázat, hosszantűrés, áldozatkészség és kereszthordozás. Igen, kereszthordozás is kell, és ezeknek az elhordozásához kell a kapcsolat az élő feltámadott Úr Jézussal, mégpedig szeretet kapcsolat kell. És igen, kereszthordozással is jár. Nem véletlenül beszél Jézus Péternek ezután erről, hogy Péternek keresztet kell hordoznia. Rögtön erről kezd el beszélni. Mikor ifjú voltál, fölövezted a derekadat, és oda mentél, ahova akartál. A fiatal ember, a fiatal Péter, az ifjú Péter oda mehetett, ahova szeretett volna. Nem volt megkötve a keze. Mint a legtöbb fiatal embernek. De mikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda mész, ahová nem akarsz menni. Jézus kijelenti neki előre a jövőjét. Jézus elmondja Péternek, hogy mi következik. Péternek meg kell értenie, hogy ő bizony az életét fogja odaadni az ő uráért. Emlékeztek, ugye, hogy Péter az utolsó vacsorán elmondja Jézusnak, hogy Uram, ha kell, az én életemet is odaáldozom érted. Ez olyan péteri vehemencia. Uram, ha kell, veled megyek a halálig. Az még csak olyan emberi jó szándékból jövő fölajánlkozás volt. Most viszont Jézus maga mondja el neki, hogy mi fog történni. Maga mondja el, hogy mártír halál vár rá. Így mondja az evangélium, hogy a halálával fogja megdicsőíteni Istent. Aztán azt mondja Jézus, kövess engem. Péter számára ez a Jézusi parancs, kövess engem. Ez sem először hallja életében, egyébként nem is utoljára. Követnie kell Jézust. Nem először hallja. A háló mellől ugyanígy hívta el Pétert 3 évvel ezelőtt. A két hívás között azonban sok minden történt. A mostani kövess engem, meg a 3 évvel ezelőtti régi életéből a csónak mellől való elhívás között ott van az ő tagadása, ott van nagypéntek, és ott van húsvét. Péter most fogja megérteni, amit Jézustól hallott korábban, amikor Jézus prédikált, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Péter lesz az egyik, aki a vad és kegyetlen nérói keresztény üldöztetések egyik áldozata lesz. Hagyomány szerint kereszten végzi ő is, mint az ő ura. Igazá lesz végül is az életébe, amit ő mondott. Amikor felajánlkozik Jézusnak nagy csütörtök este. Uram, ha kell, az életemet is odadom, te érted. Végül is úgy lesz. Odadja az ő életét. Az ő uráért. De ez az útja végén lesz. Most pedig húsvét után vagyunk. Ezért Jézus most ennyit mond neki. Péter, te kövess engem. Ez a program. Aztán megfordul Péter, és látja a szeretett tanítványt. Azt gondolják a teológusok, hogy lehetett a két tanítvány között egy kis rivalizálás. Féltékenyek lehettek a Jézushoz való kapcsolatuk miatt. Lehet, hogy így van, hiszen Péter, ahogy látja Jánost elmenni, kérdezi az ő jövőjéről is. Péter tudálékos. Péterben van egy bizonyos fokú féltékenység. Uram, vele hogy lesz? Ha nekem azt mondtad az imént, hogy én az életem odadásával fogom megdicsőíteni az Istent, ezzel a Jánossal, hogy lesz? Ő vele mi lesz? Ő is mártír halált hal, érted? Akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mi között hozzá. Újra szól a parancs. Te kövess engem. Itt a te bekerül a mondat elejére. Hangsúlyozza a Péternek. Péter, te ne vele foglalkozz. Te kövess engem. Péter a másik sorsát, jövőjét, útját szeretné tudni, és Jézus nem engedi. Ne kutasd a másik jövőjét, ne kutasd a másik sorsát, ne kutasd a másik hitéletének a kifutását. Nem a te dolgod. Te azzal foglalkozz, ami a te napi parancsod. Ez pedig így szól, te kövess engem. Jézus elhárítja a kérdést, nem válaszol rá, nem engedi meg, hogy többet tudjon meg a jövőből, mint ami a saját jövőjéből rátartozik. Azt akarom, hogy életben maradjon, tehát, hogy ő nem mártír halállal haljon meg. Mi közöd hozzá? Te kövess engem. Mind a két beszélgetés Jézus és Péter között ugyanazzal zárul. Jézus szavával zárul, és mind a kettő ugyanazzal a mondattal. Te kövess engem. Péter helyreállításának története is ezzel zárul, és itt ezzel az érdeklődésével is Jánosról ugyanazzal a Jézusi mondattal, formulával zárul. Péter és János sokszor szerepelnek együtt az evangéliumokban. Ott a hajóban is, amiről mondtam az előbb, a hajós jelenetben is Péter és János beszélnek. De a János evangéliumában is sokszor szerepelnek együtt, vagy beszélnek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is sokszor fut együtt Péter és János alapján. Az ékeskapui gyógyításkor együtt vannak. És többször a kihallgatásnál akkor elfogják őket. Mindig Péter beszél egyébként. Valahogy azt súgja ez nekünk, hogy ez a Péter és ez a János a tanítványi közösségnek valahol a két kiemelkedő személye, alakja. Péter és János. Ugye a Jézusi legszűkebb hármas tanítványi körben is ott vannak. János a csendesebb. Ő nem hirtelen, ő általában nem kérdez, nem cselekszik gyorsan és indulatosan. János szép lassan az évek folyamán egy elmélyültebb ember lesz. Péter abszolút nem ilyen. Jánosnak nem Isten megdicsőítése a feladata mártíromsággal, hanem a tanúságtételnek egy másik formája. János más feladatot kap. Jánosnak írnia kell, és így kell tanúbizonyságot tennie az Úrról. Nem véletlen, hogy János az összes tanítvány közül, aki legtovább él. Nagyon magas kort él meg János. És hogy is fejeződik be az evangélium? Ez a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Ahogy azt is tudjuk, hogy az új szövetségben Péternek két levele marad meg, rövidek. Az egyik öt, talán a másik három rész. János ír egy evangéliumot, ami minden evangéliumnál mélyebb evangélium. És ír, tudjuk, van három levele a Szentírásban. Jánosnak más a feladata, mint Péternek. Péter szó szerint követi mesterét a halálba, gondoljatok a Kuvádiszra, aki olvasta, gyönyörűen írja le Sienkiewicz, hogy hogyan hal meg Péter, a Aki nem olvasta, mindenképpen olvassa el. Én azért az egy mondatért olvastam el annak idején. Tényleg és szó szerint követi Jézus, tényleg föl fogja venni a keresztet, és rajta feszül. Hagyomány szerint fordított kereszten hal meg Péter, mert azt mondja, hogy nem vagyok arra sem méltó, hogy úgy halljak meg, mint az én Uram. Szó szerint követi Jézus útját, de Jánosnak más feladata van. János is követi Jézust. János is bizonyságot tesz, János is tanú, de valahogy másképpen. Azt akarom ezzel csak mondani, hogy minden időben szükség volt a hívők között, a gyülekezetekben olyan lelkületű emberekre, mint Péter, és olyan lelkületű emberekre, mint János. Kellettek az olyan emberek, akik mentek, csinálták hívvel, erővel, akarattal, lélekkel, lelkesedéssel, fölőrülve akár a saját életüket is, és mindig kellettek olyan emberek, akik mélyen gondolkoztak, láttak, összhangot teremtettek, akik elmélyült hívők voltak, akik írtak. Mert Jézus felhasználta és felhasználja az ember személyiségét. Nem megkerüli, hanem felhasználja az alap készségeinket és lelkületünket. Ugye Jánosnak nem mondja azt, hogy kövess engem. Péternek kétszer mondja itt. Kövess engem. Jánosnak nem kell, hogy mondja. Jánostól nem kérdezi meg az Úr, hogy János, szeretsz engem? Pétertől megkérdezi. Mások, Péternek szüksége van ezekre a óriási lelki járásokra. Ha összehasonlítod János evangéliumát a többi evangéliummal, látni fogod, hogy mennyire más. Én nagyon-nagyon szeretem a János evangéliumát, és izgalmasnak tartom János leveleit is. Más, nagyon más, mint a másik három evangélium. Ez a János egy különleges figura, és minél többet gondolkozok róla, annál inkább látom, hogy milyen különleges embere volt ő Istennek. Meggyőződésem, hogy azért más János evangéliuma, a jánosi bizonyságtétel a Krisztus eseményről, amit szemével lát, fülével hall és él végig Jézussal, mert egy más viszonya volt Jézussal, az ő személyes viszonya más volt Jézussal, mint az összes többinek. Ez majdnem biztosan így van. Nagyon beszédesnek tartom azt a mozzanatot, amit nagy csütörtök este kapcsán leír az evangélium, hogy Jézus készül a halálba, másnap megfeszítik, és csütörtök este János a búcsú vacsorán odaborul Jézus kebelére. Csak gondoljátok el a képet, hogy ülnek 12-en, ezek szerint János Jézus mellett ül, talán a jobbján, és odaborul a vacsora alatt Jézus mellére. Ugyanez az evangélium azt is írja, hogy Jézus az atya kebelében volt. Ez a János evangéliuma. Jézus az atya kebelében volt. Ez egy ilyen elvont fogalom és kép. Valami olyasmit akar jelenteni, hogy Jézus Isten szíve, vagy Isten szívében, vagy szívénél van. A szeretett tanítvány János az utolsó vacsorán meg Jézus kebelén van. Egy különös érzelmi viszony volt János és Jézus között. Ott látjuk az utolsó vacsorán Jézus kebelén. Aztán minden tanítvány szétfut nagypénteken. Egy valaki nézi végig a kereszt borzalmát. Egy. És ez a János apostol. A fiatal János, akit ott látjuk a kereszt alatt. Mindenki elmenekül. Ez a Jézus nagyon szerető János végignézi azt a rettenetet, amit végig kell, hogy nézzem. Aztán, amikor olvassuk a húsvéti történetet, egy valakiről írja az ige, hogy benéz, látja az egyik oldalon a lepedőket, másik oldalon a halotti keszkenőt, és csak ennyit ír, hogy és lát, és hisz. Péternél csak az van, hogy lát. Mária csak a követ látja. Ez háromféle egyébként görög szó, hogy ki mit lát a látásra. három minőségű látást jelent. János az, aki lát és hisz. Nézzétek itt ez a hajós történet, amit elmondtam az előbb a feltámadás után. Ki az, aki megismeri Jézust? Nem véletlenül írja le a Szentíró. János ismeri föl a félhomályban az alakot, hogy az ott a feltámadott Krisztus. János az. János valahogy messzebbre lát, többet és mélyebben ért Jézusból, és így Istenből, és a titkokból, mint mindenki más. Mint mindenki más. Mi a titka? És ezzel fejezem be, ő így ír magáról, mint a szeretett. A Jézus által szeretett tanítvány. Én egészen biztos vagyok abban, hogy minden tanítvány érezte azt, hogy Jézus Krisztus szereti őt. Ez egészen biztosan így van. És mégis önmagát így apostrofálja, hogy én vagyok a szeretett, akit Jézus szeretett, valahol így írja. Ő éli meg úgy, hogy ez a Jézus valahogy nagyon-nagyon szereti őt. És valahogy az egész hite, látása mélyebb lesz, mint mindenki másé. Szerintem az új szövetség legmélyebben látó embere. De miért? Mert ő a szeretett. És itt eszünkbe juthat az, hogy minél jobban érezzük Jézus szeretetét, nyilván ez összefügg a mi felénk, felé mutatott szeretetünkkel, minél inkább érezzük, annál messzebb látunk a jézusi titokba és misztériumba. Befejezem azzal, hogy te is szeretett vagy. Te is szeretett vagy. Te is egy szeretett gyermeke vagy egy Úr Jézusnak. Nagy kérdés, hogy hiszed-e, érted-e, érzed-e. Az egész életed, hitéleted, utad, a sorsod megélése szempontjából egy alapkérdés, hogy mit fog ebből a te lelked, hogy te Jézus szeretettje vagy. Imádkozzunk. Van a szívén imádság, mondjál hangosan is. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy maga a kereszt arról beszél, kiabál, hogy minket mennyire szeretsz. Mégis úgy igaz, Urunk, hogy mi sokszor a te szeretetedet nem érezzük igazán. Mi nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy milyen és mit jelent az szeretetnek lenni. És elsőrenden emberek kapcsán vágyjuk ezt el. Mind meg tudjuk fogalmazni, Urunk, hogy minket hogyan lenne jó szeretni. És eszünkbe jutnak rögtön a hiányok. Úgy szeretnénk, hogyha minket az emberek aszerint szeretnének, ahogy a hiányaink mozgatják ezt a vágyunkat. És azt is gondoljuk, hogyha ezt a szeretetet megkapnánk, és ez kinek mit jelent, csak ő tudja, akkor mi boldogabb emberek lennénk. És lehet, hogy így is van. Csak te tudod, hogy így van-e. De azt mi is tudjuk, Urunk, hogy nem kapjuk meg sokszor az emberektől azt a szeretetet, amit úgy óhajt a lelkünk, amit úgy szomjaz a lelkünk. És valahogy ezzel párhuzamosan kevéssé érezzük, hogy mi a te szeretett gyermekeid lennénk. Mert ebből tudnánk mérni. Titkok ezek, Urunk, amelyek te benned vannak elrejtve. De annyit mindenképp értettünk és megértettünk ma, hogy aki a te szeretetteddé válik, aki azt éli meg a saját lelkében, hogy te nagyon szereted, ez valahogy különleges mélységekig juthat el a te titkaidba, a kereszténység lényegében, a hitnek a gyakorlatban való megélésében. Szeretnénk ezért is, hogy mások számára mindinkább jó bizonyságtevők legyünk. Ezért is érteni, érezni, átélni, hogy te szeretsz bennünket. Urunk, sokféle seb tátong a mi szívünkben. Megsebzettek vagyunk, kivétel nélkül mind. És nem csak a saját vétkeink sebeztek meg, hanem mások vétkei is. És maga az élet is, dolgok, amelyekről nem tehettünk, és mégis úgy alakultak, ahogy alakultak. Igen, Urunk, hordozunk betöltetlenséget, hiányt, veszteséget, gyászt, könnyet, emlékeket. Te tudod csak, hogy ki, mit. Úgy kellene, Urunk, hogy gyógyítgasd a lelkünket, és mi mégis olyan sokszor távol érezzük magunkat te tőled, mintha ez a szeretett csatorna nem lenne egy élő út, mint hogyha nem folynának, nem áradnának az élet vizei a szívünkbe, onnan a mennyből, a te szívedből. És valahogy sokszor csak úgy látjuk magunkat, mint éhezők és szomjazók, vágyakozók, de be nem töltöttek a te ajándékaiddal. Mondhatnánk, hogy nem így van, de legtöbben ezt érezzük. Nyisd meg azt a csatornát, Urunk, amiben megtanulhatunk téged szeretni. És hadd érezzük mi is, föntről lefele jövve, azt a szeretetet, ami a szívünket, sokszor oly száradozó szívünket az élet vizével valahogy megöntözi. És hadd öntözze meg úgy, hogy hadd csurduljon rajtunk túl a te szereteted. Hogy hadd érezzük mi is azt, mint érezték sokan, hogy menni kell ezzel a szeretettel, mert túl árad rajtam, élő víznek kútfeje lett. Bele kell kiabálnom a világba, hogy van egy Jézus, aki életét adta az én életemért, hogy van bűnbocsánat, hogy van feltámadás és örök élet, hogy van gyógyulás. Lássátok, emberek, itt vagyok én is. Egy megsebzett, mégis meggyógyított ember. Könyörülj rajtunk ezekben, Urunk, mert mi sem vagyunk ilyenek. Látogass meg ezekben bennünket. Hadd értsük és érezzük és éljük át, te valóságos, minket megújító, meggazdagító és meggyógyító szeretetedet. Hadd legyünk mi is. Olyanok, mint János, akik érzik és értik, hogy ők a szeretettek. Köszönjük, hogy elmondhatjuk így az örömeinket is, kétségeinket is, és a fájdalmainkat is. Mert akárhogy is van, tudjuk, Urunk, hogy a tiéd vagyunk. Légy ezért áldott. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország. És a dicsőség mindörökké. Ámen.